Arra hívlak benneteket, hogy ma forgassuk többet a Bibliát. Így ebben a gyülekezeti létszámban tudunk úgy foglalkozni az igével, hogy egy kicsit jobban kiki bekapcsolódjon. Ézsaiás könyve 55. fejezetéből, az 55. fejezet 8. versétől olvastam, csak gondolatindítónak, ami alapján foglalkoznánk aztán a Bibliával, a Bibliánkkal, Ézsaiás próféta szavait. Az 55. fejezetéből, a 8. verstől, a 11. versig. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahova küldöttem. Az Isten beszédének a lényege az ő gondolkodása, és amikor az Isten beszédével foglalkozunk, és a mi Bibliánkat hordozzuk magunkkal, visszük magunkkal az életünkben, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy azt szeretnénk ebből a könyvből jobban megérteni, hogy hogyan gondolkodik ő. A mi hitünk és a mi hitvallásunk kizárja azt, hogy a Bibliát úgy használjuk és úgy foglalkozzunk vele, mint egy olyan isteni kinyilatkoztatással, ami önmagában a szavaiban hordja az erőt, mondanám így, hogy a varázserőt. Mi nem szavakban hiszünk. Mi abban hiszünk, hogy az Isten beszéde, amiről itt szó van, az Isten beszéde az ő gondolatai, amik távol állnak tőlünk, éppen ezért szükséges megtanulnunk gondolkodni. Az Isten beszéde, azok a szövegek, azok nekünk nem olyan megtanulandó ige versek, amik aztán bizonyos esetekben ráolvasásszerűen működnek, hanem olyan gondolatok vannak az ő igé és az ő beszédei mögött, amikben benne rejlenek azok a gondolatok, amik segítenek nekünk egy kérdéses helyzetben, hogy tisztán lássunk, a mi gondolatok eszünkbe jutnak nekünk egy döntéshelyzetben, hogy ott választani tudjunk. Az Isten nagyon szeretne bennünket újra megtanítani gondolkodni. Persze rögtön felmerül bennünk a kérdés, hogy miért mi nem tudunk gondolkodni? Hát az emberi gondolkodás talán soha olyan magasságokban nem járt, mint az elmúlt évszázadokban. Talán a 21. századi ember számára, amikor ez a sok gondolat már rengeteg könyvben, vagy online elérhető, valami egészen ámulatos, hogy mennyi mindenre eljutott az emberi gondolat. Milyen hatalmas tudást mondhatunk magunkének, és az emberi gondolat olyan területekre is behatolt, és olyan területekben is fogalmakat, és tételeket, és szabályokat fedezett fel, fogalmazott meg, amikkel azelőtt soha nem foglalkozhatott volna az ember. Az emberi élet fizikai rejtelmeiről, az emberi test nem, csodáiról, amit az orvos tudomány hordoz, vagy a világegyetem fantasztikus bölcsességét, tudományát, amit megint csak gondolatokká formáltunk. És olyan elgondolkodtató mégis az, és nyilván ez a szó sokszor szerepel manapság, hogy amikor az Isten az ő beszédéről szól, akkor mégis azt mondja, hogy ember, ne bántódj meg ezen, de meg kell tanulnod gondolkodni. Meg kell tanulnod gondolkodni. Hiába van sok gondolatod, hiába van nagy tudásod, meg kell tanulnod gondolkodni, jól gondolkodni. Nagyon elgondolkodtató azért, ha világi tudományt említettem, hogy a Biblia ismeretével kapcsolatban és a Jóisten okkal megjegyezheti nekünk azt, hogy a sok Biblia ismeret sem jelent még feltétlenül jó gondolkodást. Ugye? Hogyha azt mondanánk, hogy valaki nagyon jól ismeri a Bibliát, annak helyén van a gondolkodása, ez a tétel mindig igaz lenne, akkor nekünk semmi más dolgunk nem lenne, mint hogy Biblia tudósokká válni, és úgy kutatni azt, mint ahogy mondjuk az iszlám vallás foglalkozik a Koránnal, mert nem tudom, tudjátok-e, de azt vallják, hogy a Korán az a szó szerint az Isten beszéde, tehát ők nem azt mondják, hogy gondolatihletés, ugye mi azt hisszük a mítünk szerint, hogy a Biblia gondolatihletéssel született, tehát nem szó szerinti inspiráció, verbál inspiráció van benne, hogy azt mondjuk, hogy a Bibliának ezeket a szavait, ha te megtanulod, és úgy elmondod, akkor azok a szavak majd. Ugye a Korán az egy ilyen könyv, amelyikre azt mondják, hogy létezik valahol az Istennél egy eredeti forrásirat, és tulajdonképpen azt lediktálta Mohamednek az Isten, és tulajdonképpen amikor ők azt kézbe veszik, akkor ők az Isten beszédét, a szó szerinti beszédét, nem annyira a gondolatokon van a hangsúly, hanem a szó szerinti beszéden van a hangsúly, azt használják. Azért vegyük észre, hogy bizony olykor nekünk is van kísértésünk arra, hogy a Bibliát így használjuk. Az ember számára, esetleg akár a hite, vagy az igazság ismerete megélésében, sokszor bizonyos szavakon lovagol, és azokra teszi a hangsúlyt, hogy de ott az a kifejezés, és aztán persze, hogyha rájön arra, hogy megismerkedik a szövegekkel, vagy az eredeti bibliai szövegekkel, akkor a Biblia nagyon sok esetben csalódást okoz, mert nem használ következetesen görög szavakat, következetesen héber szavakat, bár tény, hogy nagyon sok esetben ezt megteszi, de ugye erre egyházakat is alapítottak, hogy nem tudom, az Isten bizonyos neve csak az, aztán kiderül, hogy azt Jézusra is használja, másutt az Ószövetség, ahol az Új Szövetség hivatkozik rá, stb. Stb. Tehát még egyszer nagyon fontos ez, hogy az Isten azt mondja, hogy ember, ne felejtsd el, neked nem tudásra van szükséged, hanem olyan ismeretre van szükséged, ami a te gondolkodásodat jó irányba formálja, mert hiába tudhatom héberül, görögül, arámul a Szentírást akár fejből, és ne felejtsük el, hogy az ószövetségi zsidók, vagy a mai ortodox zsidóság, Biblia ismerete elképesztően sokkal nagyobb, mint mondjuk a mi Biblia ismeretünk, de Jézus Krisztus mégis azt mondta nekik, hogy önmagában az, hogy kutatjátok az írásokat, önmagában az nem segítség, ha a gondolkodásotok nem változik meg, mert mondjuk Jézus azt mondta nekik, mert ezek bizonyságot tesznek rólam, és velem nem találkoztatok az igében, igaz? Egy ember át és át olvashatja az egész Ószövetséget és Új Szövetséget, ameddig a megváltás műve ameddig a megváltás tervezője az Atya az ő szeretetével, ameddig a megváltás főszereplője Jézus Krisztus az ő önfeláldozó kereszt áldozatával, nem jelenik meg az ő gondolataiban, nem áll elé, nem szólítja meg, nem ragadja meg az ő szívét. Addig még fennáll a kísértés, hogy az emberi értelemnek csak egy nagy-nagy tudásszomja, ezt így tudom, ezt ilyen szépen, ezt olyan szépen elmondom, prédikálok róla, stb. De megragadó, bennünket megragadó, átformáló gondolkodásunkat átalakító munkára. Ezt akar a Szentlélek elvégezni, ez az Isten célja az igével. Leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér. És megöntözi a földet, gyümölcsözővé teszi azt. Magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Az egyház történelem legnagyobb tragédiája éppen ezért ezen az alapon azok voltak, amikor az egyik hívő ember hozta a Bibliáját és kinyitotta, a másik hívő ember hozta a Bibliáját, kinyitotta, és egy jót vitatkoztak. Ugye, ez mindig kísértés, ahol két ember van és Biblia van, ott ez mindig kísértés, hogy Isten lelke nélkül, Jézus Krisztus megváltó munkájának a szívbefogadása nélkül, mert akit Krisztus megváltott, az nem fog vitatkozni. Az nem fogja megcsúfolni az Isten beszédét azzal, hogy te ezt mondod, én ezt mondom. Az azzal a szeretettel fog a másként gondolkodó emberrel beszélni, hogy ez a másként gondolkodó ember először is megbecsülést érez, bizalmat érez, türelmet érez, először is Krisztust kapja a hozzá képest más hiten lévő embertől. Krisztust kapja. És azután azt mondja, hogy bár én nem hiszem el, hogy ez az igazság, amit ő hisz, de akárhogy is téved ez az ember nem vitatkozott velem. Ez az ember, ez tiszteletbe tartotta az én más véleményt. Egyszerűen voltak érveim, de mégis úgy érzem, hogy ő egy olyan frontot nyitott felém, amivel viszont én nem tudok háborúzni, mert ezzel az emberrel nem tudtam vitatkozni. Ez az ember nem alázott meg engem. Ez az ember nem leérvelni, hogy ilyen nagyon csúnya kifejezéseket, mert erre más nem lehet mondani, amikor Krisztus nélkül használjuk az igét, akkor ezek sajnos ilyen módszerek, mint amilyenek ezek a szavak, hogy leérvelni, vagy fölébe kerekedni, vagy ennek a beszélgetésnek nem az volt a célja, hogy ő engem meggyőzzön, vagy ő engem valahogyan kioktasson, vagy ő fölém kerekedjen. Hanem bár én most is azt hiszem, amit hiszek, de olyan szeretet volt benne, olyan türelem volt benne, olyan figyelmesen hallgatta meg azt is, amivel nem értett egyet, de amikor én elmondtam, akkor is nem azt várta, hogy hol veszek levegőt, és már gyorsan mondhassa az ő érveit, ugye? Az Isten lelke munkája, amikor az Isten gondolatai terjednek, és mennek át egyik embertől, Isten igazi követétől a másik embertársa felé, azt mondja, hogy ez az eső, a hó, amelyik leszáll, amelyik áztat, amelyik nyomot hagy, és szerencsés lesz ott, ahova küldöttem. Így lesz az a beszéd, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen. Emlékeztek Jézus Krisztus mennyiszer alkalmazta azt, hogy bár voltak kemény vita helyzetei, és volt, amikor határozottan és feddőleg használta az igét, de amikor csak olyankor se türelmetlenségből, olyankor sem azért, hogy nehogy veszítsen a tekintélyéből, nehogy már erre nem tudok mit mondani. Olyankor is csak azért, hogy elgondolkodtassa őket, amikor az ő istenségével kapcsolatban mondjuk a Zsoltárokból vett egy idézetet, hogy nevezheti, ugye, a fiának az atya azt, aki eljövendő. Hát hogy ne nevezhetni, mondta az Úr az én Uramnak, ugye? De olyankor is csak azért tette, hogy esetleg kedves honfitársaim, gondolkodtatok már azon, hogy a Zsoltárokban Dávid azt nyilván ő nem magáról mondta, hanem talán arra utalt, hogy az Isten és a Mesiás kapcsolata egy milyen különleges kapcsolata. Gondolkodtatok már azon, hogy ez a Zsoltár még fel sem tűnt nektek? de talán még szemléletesebbek és gyakoribbak Jézusnak azok a beszédei, amikor a prédikációjában, ige hirdetésében, akár igei hivatkozást nélkül használ képeket, mint mondjuk a szőlőmunkások példázata. Ugye ez egy igazi ószövetségi alapozottságú példázat volt. Vagy más beszédei. És nem az a kérdés, hogy ő győzzön. Nem az a kérdés, hogy ő valahogyan érvekkel fölébe kerekedjen a másikkal. Hanem, hogy a megváltás munkájáról meggyőzze az emberek szívét. Hogy amikor Nikodémussal beszél a lélek munkájáról, a szent lélek munkájáról, a szél. Ismert volt egy ószövetséget ismerő ember számára, biblia kutató ember számára ez a jelkép? Ismert volt az, hogy a szél fúj, és ismert lehetett? Ismert lehetett az a jelkép, hogy nektek víztől és lélektől kell születni? Hogy a lélek, a szél, és hogy a vízehez ugyanúgy kell a bemerítés, a megkeresztelés jelképe? Ismert lehetett egy ószövetségi ember számára? Hogy ne, ugyanolyan ismerős lehetett. Nem csak mondjuk a Naámán történetéből, ahol a fizikai gyógyulásnak ugye az eszközét használta. Tehát ne felejtsük el, amikor a szentély szolgálatba beléptek, a pitvarba, mi volt az első, amit tettek a szolgálatban? Mi volt az első? Mi volt a pitvarban a templomon kívül? A két nagy bútor, a két nagy használati eszköz, az oltár, az áldozati oltár és a mosdó medence, ugye? Tehát hogy ne tudhatták volna azt a jelképet? De Jézus Krisztus mégis hogy beszélt Nikodémusnak erről? Úgy beszélt, hogy ő tudta, hogy most leszáll az eső, most aláhullik a hó. Most ő Nikodémust meghívja szeretettel, és nem azt mondja, hogy Nikodémus ezek után is még úgy gondolod, hogy... hanem elmondja neki, és elengedi Nikodémust. Elengedi. És majd Nikodémusban ez érik. Majd Nikodémus még bizonyos tapasztalatokon, élethelyzeteken keresztül megy. És a magvetés munkája az mindig egy ilyen munka, nem? Itt van, és most beásom a földbe, nem látom, ugye? Úgy őrzöm meg, hogy látszólag kidobom az ablakon, igaz? De amikor az Isten gondolatainak a terjedéséről, az életadó erejéről van szó, amikor az nem emberi, hanem valóban Isten lelke által van, akkor az olyan szépen megtermi gyümölcsét, mint ahogy a természet erői hatnak és kisarjasztják, mint ahogyan az én beszédem mondja az Isten, kimegy a számból, és nem tér hozzám üresen. Én most ezt elmondtam neked, Nikodémus, és majd évek múlva visszatérünk erre a kérdésre. Mert látta és tudta Krisztus, hogy amikor a szív megnyílik erre, akkor a szerencsés lesz az én beszédem ott, ahova küldöttem. Valahogy az Isten beszédének ez a csodája az, ami a mi életünkben, ahogyan mi engedjük hatni ránk az Isten beszédét. A mi személyes életünknek is egy gyakorlati gondolat, egy rövidebb gondolat lesz, és a befejező gondolat is ez. Az Isten beszéde, hogy hasson a mi életünkben újra és újra reformokat kell az Isten beszédéhez való viszonyunkban véghez vinni. Ugye szoktuk mondani, hogy az első számú reform, hogy mennyire olvassuk az igét, igaz? Hogy mennyire olvassuk, hogy mennyire van a kezünk ügyében. A második számú reformunk, hogy miért olvassuk az igét. Mert ha csak azért olvassuk az igét, hogy újra kiolvassuk belőle azt, amit már úgy is tudunk, hogy megerősítsen bennünket abban, hogy... jó az én hitem, mert igen, ezt is írja Máté, ezt írja Ézsaiás, igen, ez az én hitem, ez is az én hitem, ez is az én... Az igét úgy olvasni, hogy Istenem, szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Az igét úgy olvasni, hogy Istenem, a mai napra mit mond nekem a te igét? Nem hitvallási alapon olvasni az igét, hanem Isten időszerű vezetését keresve olvasni az igét. Mi a különbség a kettő között? Amikor nem a hitemet olvasom ki újra az igéből, az a hitpontjaimat olvasom ki, hanem a hétköznapi értelembe vett hitemet, az Isten ma tanácsot akar nekem adni az ő igéjéből, majd a mai élethelyzeteimre, az életemmel, a döntéseimmel, az emberi kapcsolataimmal, a jellemharcaimmal összefüggésben. Vajon amikor elolvassuk az igét, tudatában vagyunk-e annak, hozzátesszük-e azt, hogy az Isten mutassa meg azt, hogy most ez az ige szólt hozzám, ezt az igét ismerem 20-30-50 éve, de vajon ma ennek az igének milyen szerepe lesz az én életemben? Vajon ennek az ige versnek milyen üzenete van ma az én számomra? Nem, egyébként nem valami új üzenetről van szó, nem új hitpontokat fedez fel az ember, de felfedezi azt, hogy annak az igének, de érdekes, hogy délután pont egy olyan helyzetbe kerültem. De érdekes, hogy pont egy olyan váratlan hírt kaptam telefonon, e-mailben, bármiben. De érdekes, hogy pont valahogy arról van szó, hogy igen, a mai ige a békességről szólt. Hogy tudta a Jóisten, hogy nekem ma a békességre van szükségem, nem? A mai ige, a mai gondolat, a történet, ahol éppen haladtam, a bátorságról szólt. Milyen érdekes, hogy amennyire bátornak tartom magam, ahhoz képest bizonyos helyzetekben mennyire ki akarom kerülni a nehézségeket, mennyire nem merem vállalni őket. Ez az ige most arról szólt, hogy az Isten reménységet ad minden körülmények között. Hogy megrettentett ez a találkozás ezzel az emberrel, ezzel az orvossal, ezzel az ügyintézővel, hogy hirtelen úgy a jövővel kapcsolatban elkezdtem aggódni az egészségem miatt, elkezdtem aggódni a körülményeim, az egzisztenciális lehetőségem. Ez az ige most a reménység. Értjük azt, hogy mit jelent az, hogy a mindennapi kenyér az Isten beszéde, ugye? Ami erőt ad annak a napnak. Annak a napnak a kihívásához, mert viszonylag ritkán van az, hogy a következő napod a hitvallásodban akar meggyengíteni, igaz? Viszonylag ritkán van az, hogy a következő napodnak az a fő kérdés, hogy biztos, hogy jó, hogy én szombatot ünneplek? Ha felteszitek a kérdést, az elmúlt 365 napból hány olyan napotok volt, amikor a szombat ünneplés körül rezgett a léc, hogy jó-e az, hogy ezt hiszem? Nem sok volt, ugye? Hány napod volt, amikor a békességet körül rezgett a léc? A 365-ből? 324, ugye? Akár türelemvesztés, akár aggodalmaszkodás, akár harag, indulat, vagy bátortalanság, kétségbeesés, nem alvás, ugye? Hogy az Isten beszéde egyszerre mutatja meg nekünk az Istenről szóló nagy képet, ami a hitelveinkben tükröződik, de egyszerre akar, ahogy így szoktuk mondani, apró pénz lenni. Apró pénz jelent? Amit használsz a hétköznapi életben, ugye? Ahogyan a te jelle, a hitvallásodról szól az igének az egyik reflektora, de ugyanez a reflektor szól a jellemedről, a jellemfejlődésedről. Ugyanez a reflektor akarja bevilágítani a hétköznapi harcaidat, lelki csetepatéidat, emberi kapcsolati konfliktusaidat, hogy azokat is Istenben bonyolíts le, Istenben bízva bonyolítsd le és éld meg az életedben. És az igének ez a két vonatkozása, ez a két világossága egészen más. Ez a két lelki tápláléka egészen más vonatkozású, mert bőven rajta kapjuk magunkat az életben, hogy hitelveinkben erősek vagyunk. Épp most beszélgettem valakivel, de már a türelmetlenség lüktet bennünk, nem? Miért van az, hogy az az ige, ami a gondolatainkban, mint Isten beszéde, hitelvileg helyre rak, az az ige sokszor egyszerűen nem hatja át, és nem formálja át a bennünk lüktető emberi természetet. Gyakorlatilag a hitviták problémájával állunk szemben. Nem Isten nevében, kezükben Bibliát tartó emberek, Isten lelkéhez méltatlan, szeretetlen, türelmetlen, intoleráns, inkvizítori olykor, eljárásra voltak képesek, nem? A reformáció egyik legnagyobb ellentmondása Calvin János, aki talán az egyik hanem legkidolgozottabb hitvallást alkotta meg, igaz? És aki aztán türelmetlenségében hozzájárult ahhoz, persze passzívan szokták mondani, hogy ugye a Szervét Mihály megégetése megtörténjen. Hogyan lehetséges az, hogy egy evangéliumi világosságra jutó reformátor a középkor sötétsége után nem fedezi fel azt, hogy egy másik ember lelkét, de még a közösséget sem védhetem, menthetem meg úgy, hogy hozzájárulok akár passzívan is egy emberi élet kioltásához. Mentségére legyen mondva utólag azért annyit mondott ő is, hogy valóban nem kellett volna, ez túl erős volt. Talán a pallos elég lett volna, megégetni azért nem kellett volna. De tehát ez a fajta gondolkodás, de testvéreim, fedezzük fel magunkban Calvint, jó? Nem a hitelvek szintjén, mert mondhatjuk, hogy jó, hitelvileg én más hiszek, hát én egy más egyház tagja vagyok. Fedezzük fel emberileg magunkban az ő drámáját, az ő problémáját. És hova jutunk vissza az alapigénkhez? Drága teremtményeim, üzeni a Szentírásból a Megváltó. Úgy szeretném, hogyha ezt a könyvet nem csak arra használnátok, hogy elhelyezitek magatokat a világvallások palettáján, és most már ezek után nem iden, hanem amoda. Nem egy babiloni, hanem egy tiszta egyházhoz tartoztuk. Úgy szeretnék nektek üdvösséget adni. Márpedig ezt nem önmagában az egyházhoz tartozás garantálja. Nem az én gondolatom, a ti gondolataitok. Gondolkodni, megtanítani, szeretnélek benneteket minden nap. Olyan szép, ahogy itt a délelőtti beszélgetésben adtuk, Ézsaiás könyv az egyik legcsodálatosabb, hanem a legcsodálatosabb könyv az egész Szentírásnak, nem? Annyira gyönyörű, hogy az Ószövetség evangéliumának szokták hívni. Azt szokták mondani, hogy az Új Szövetség János evangélium, az Ószövetség Ézsaiás könyve. Ahogyan benne van Krisztus dicsőséges újjáteremtő munkájának a várásáig, a mesiás, a szenvedő mesiás, a győztes mesiás, hogy benne van minden ebben a hosszú, különlegesen hosszú és gazdag irodalomban. Ahogyan itt most ezzel a gondolatával foglalkozunk, hogy nem a ti utaitok az én utaim. Higgyétek el, hogy máshogy gondolkodok, mint ti, és hogy a gondolkodásomat kell megtanuljátok. A gondolkodásomat. És hogy higgyétek el, hogy a ti utaitok sajnos akármennyire is hitvallási utak, de sajnos az emberi természet szintjén mélyen emberi utak. És a bukott teremtménynek a jegyét, nyomát viselik magukon. Mert amint magasabbak az egek a földnél, akint magasabbak az én utaim az utaitoknál. De hogyan fejezi be? A diagnózis után jön az ígéret, ugye? Mert ilyen a jó orvos, nem? A diagnózis után ígérete van. Mert amint leszáll az eső és a hó az égből. Most azt képzeljétek el, amikor az igét engeditek. Nem ti használjátok az igét, nem ti értelmezitek az igét, nem ti teszitek kalodába, keretek közé az igét, hogy az ige az, amiből a hitvallási üzenet kiolvasásával már mindent kinyertünk. Az igazi nagy nyereség az igéből nem ez önmagában. Nem a vallási keretek kiolvasása, hanem az életadó, megváltó munkálkodás megtapasztalása az igéből, ahogy az ige napi kenyérré válik, ugye minden napi kenyérré, ahogy azt Jézus is mondta. Amikor leszáll az eső és a hó az égből, és nem tér vissza, hanem megöntözi, termővé teszi, gyümölcsbe borítja, sőt, magot ad a magvetőnek, magában hordozza az újabb életet. Mert a gyümölcsben már, olyan szép, hogy kibontja a képet, és benne van az újabb mag, ugye? A gyümölcsben benne van az újabb fa, és az újabb fán az újabb gyümölcs, és az újabb gyümölcsben az újabb mag, és a megsokszorozásnak az a különleges munkája. Mi a megsokszorozás? Mi a gyümölcs termés? A Szentléleknek az átalakuló jellemben megmutatkozó csodálatos gazdagsága. És mire bátorít ez bennünket egyszer? Itt van a missziós üzenet is. Mert a Jóisten a te jellemed által akar jellemeket formálni. A te jellemed a legerősebb bizonyságtevés, nem a tudásod. Minden tudásnak annyi értéke van, amennyi nyomot hagy a jellemen. És a Krisztus jellemének a szépsége, amikor nyomot hagy a te jellemeden. És amikor a te jellemedben ő meglátszódik, és a te jellemed által a másik ember, nem is tudom milyen szót használni, kedvet kap, hogy ő is békességes életet éljen, nem? Az, hogy de jó, hogy ennek mindig olyan nyugalma van, pedig lenne oka neki is idegesnek lenni, nem? Hát bár nem ismerem ezt a könyvet, meg sose olvastam Bibliát, meg elegem van a vallásokból, meg... de hát ha rá ez ilyen hatással van, úgy szeretnék a te békességedből. Milyen más ez az evangélizálás, nem? Amikor az evangélium így hitből hitbe, szívből szívbe, gyümölcs, mag, amikor így terjed tovább. Szerencsés lesz ott, ahova küldöttem. Nagyon érdekes egyébként a Bibliában a szerencsés kifejezés. Ugye nekünk ez egy iparág. Itt a szerencsésben viszont ne felejtsük el, hogy az ószövetségi kifejezésben a szerencsés az mindig a gyümölcsöző. Itt a szerencsés az nem, hogy egyszer kihúzzák valakinek a szelvényét, és ez nem így van. Mert az nem törvényszerűség, hanem a szeszélyes és kiszámíthatatlan. A szerencsés az a gazdagon virágba boruló, és aztán gyümölcsé, és újabb fákká, és erdővé gyarapodó. A szerencsés akár az első Zsoltárban is, amikor ott is azt mondja, jó szerencsés lesz az ő utain, ugye a folyóvíz mellé ültetett fa, ugyanez a jelkép. Amikor a gyümölcsöző, a gazdagodó, az Isten lelke által bőségesen gyarapodó szerencsés lesz ott, ahova küldöttem. Én azt kívánom, hogy az Isten beszéde legyen számunkra ilyen. Azt kívánom, hogy figyeljünk arra, hogy ne szorítsuk bele az igét a hitelvi tanácsadó irodalom kategóriába. Az igéből többet nyerjünk ki annál, mint hogy megvan az a 20, 26, 28 akárhány hitpontunk, ami számunkra vitathatatlanul az Isten által adott igazság, és ez így van helyén. De napi értelemben az Isten beszéde ne maradjon nekünk egy teljes értékű kenyér recept, ami papíron itt van nálunk, és bármikor valaki azt mondja, hogy milyen a jó kenyér, bármikor elolvasom, hogy mi az igazság hitel. Hanem engedjük, hogy az Isten ezt minden nap megsüsse nekünk. Ezt kivegye. Naponta éljünk az Isten beszédével, mint a friss kenyérrel, ami a napi eledelként is szolgál, és segít nekünk abban, hogy a békesség, mik a gyümölcsök? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, hogy kiábrázolódjék bennetek a Krisztus. Ugye, ahogy mások mondja az apostol. A jó, hogyha az ő igéjének ezt a gazdagságát adja meg nekünk, hogy újra és újra gondolkodni tanuljunk. Sokszor el szoktam gondolkodni azon, hogy amikor felhúz az élet engem, és azt mondom, hogy hát Istenem, most csak ideges vagyok. Hát egyetlen egy hitelvet sem tagadtam meg. Hát csak ideges vagyok. Hát azért, mert kiabálok a másik emberrel, attól még nem mondasz, hogy én egyetlen egy hitelvet is. Hát minden pontosan úgy gondolok, hogy mit tanít a Biblia. Tanulj meg gondolkodni. Úgy, azzal a szeretettel, az isteni jellem hasonlatosságára, ahogyan az Isten meg akarja gazdagítani a te életedet. A jó atya az ő szeretetét így mutassa meg nekünk, és ebben a harcban, ami olyan jó rátok néznem, ez mindannyiunk harca, nem? Mert az Isten jelleme nekünk a legnagyobb ajándék, de tudjuk, hogy hit által, amíg fogjuk a kezét, és ő ránézzünk, addig a miénk. Ez egy olyan törékeny kincs, hogy ne fáradjunk el ezen az úton végigmenni, és egész életünkben, hogy Jézus mit ígért? Minden napon a világ végezetéig én ti veletek vagyok, és megetetlek, megitatlak benneteket az én vízemből és az én kenyeremből. Fogyasszuk ezt így is az ő szeretete által. Amen. Szerető jó atyánk, megköszönjük neked a te kifogyhatatlan jóságodat. Azt, hogy újra és újra megszólítasz bennünket, azt, hogy nem fogy el az a ragaszkodás a te lelkedből, amivel minket életünk minden napján a te dicsőséges eljöveteledig megkeresel és hívsz vissza magadhoz. Köszönjük, hogy az igét is újra és újra megnyitod nekünk, figyelmünkbe ajánlod. Kérjük, így legyél velünk, és add, hogy a szombatnapon is jusson még erre idő magunknak is. Add, hogy felfedezzünk belőle újra téged, add, hogy a Biblia minden könyvében megláthassunk. Mert vannak kedvenceink, és vannak, amiket ritkán vagy sosem olvasunk. De add, hogy megértsük azt a nagy művet, a te megváltó munkálkodásodat, amiben minden mondatod és minden szabad értelmet nyer, amit adtál nekünk az igében. Jézus Krisztus által köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Köszönjük ezt a kis gyülekezetet, ami ma is együtt lehetett, és köszönjük a vendégeket, Köszönjük az időseket és a kisgyermekeket, akik a hit példaképei a mi számunkra, a felnőttekhez, szüleikhez való ragaszkodásában. Köszönjük, mennyei atyánk, a te atyai szeretetedet Jézus Krisztus által. Amen. Az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahova küldöttem. Amen.